Nagyjából az első Trump elnökségi időszak tapasztalataiból már lehetett kalkulálni, hogy vissza fog térni az a úgynevezett tranzakcionalizmus, amit Donald Trump képviselt, tehát ingyen, fogalmazunk így, nem ad semmit, hanem mindig valamilyen üzleti formában valamit valamiért kínál fel, vagy biztosít, még akkor is, hogyha egyébként ezek ilyen kvázi Európa számára adottságnak vett ügyek, mint az amerikai védelmi garanciák Európában a NATO keretén belül. És hát ez meg is történt, ugye van néhány olyan nagyon jelentős az európai védelem szempontjából meghatározó ügy, amiben Amerika megkerülhetetlen partner. Az egyik az maga az európai védelem kérdése, tehát a NATO-n belüli erőgeneráció, generálás annak a kérdése, hogy ha és amennyiben elfogadjuk azt, hogy Oroszország mondjuk 5-8-10 éven belül, amint lezárja az orosz-ukrán háborút, újra tudja szervezni katonai erejét, és valóban fenyegetést jelenthet Európára, akár csak a kelet-közép-európai tagállamokra, ehhez a megfelelő védelmi képességgel rendelkezzenek a szövetségesek, és ennek része legyen az amerikai katonai erő, mind védelem, mind elrettentés szempontjából. És ez nem csak a hagyományosan a nukleáris elrettentést is jelenti. Olyan szempontból is jelenleg megkerülhetetlen partner az Egyesült Államok, hogy Ukrajnának az önvédelmét és az európai államok által támogatott, a NATO által is támogatott erőfeszítéseit azt kellő dinamikával lehessen, kellő támogatással lehessen megvalósítani. Vannak olyan fegyverrendszerek, amit Európa még ha akar is, és minden egyéb lehetőség, például a pénzügyek adottak, akkor sem tud biztosítani olyan mennyiségben, vagy akár olyan minőségben Ukrajnának, mint amire szükség lenne. Ennek a legkiemelkedőbb példája a különböző precíziós rakétafegyverek, nagyhatótávolságú tüzérségi rendszerek, illetve a légvédelmi rendszerek köre. És a harmadik ilyen eset, vagy ilyen ügy, ami egyébként összefügg a védelem szempontjából, az pedig az európai fegyveres erőknek a haditechnikai eszközökkel való ellátása, mert az elmúlt 30 évben Európa egy korábban ritkán látott békés, kényelmes, stabil időszakot élvezhetett. Az időszaknak jelentős részében még gazdasági prosperitással együtt is, és ebbe belekényelmesedtek az európai államok, hozzászoktak ahhoz, hogy ez egyfajta adottság, pedig ez tulajdonképpen egy kegyelmi helyzet volt. Nem ez volt a szabály, hanem ez volt a kivétel. És ahhoz, hogy most vissza tudjunk térni a nemzetközi politikába cselekvőképes szereplőként, illetve ha vannak katonai fenyegetések, akár Oroszország részéről, és Európa meg tudja védeni magát, meg kell változtatni ezt a hozzáállást, aminek az egyik eleme az, hogy növelni kell a védelemre fordított erőforrásokat, és a katonai erőnket nem csak létszámban, hanem haditechnikával is meg kell erősíteni. Mivel az európaiak itt 30 évig nem igazán háborúztak, és az európai fegyveres erők is létszámukban, képességeikben főleg csökkentek, ezért van-e már rendelkezésre az a védelmipari kapacitás, ami szükséges lenne ahhoz, hogy megerősíteni tudják az európai védelmi erőket a következő akár 3-5 évben. Itt léphet be az amerikai védelmi ipar a gyártási kapacitásával, és megint csak néhány olyan fejlett termékkel, amit Európa nem biztos, hogy elő tud állítani. Úgyhogy van több ilyen elem, amivel Donald Trump egy erős tárgyalási pozícióban van, és hát Európa, bár azt lehetett várni, hogy amennyiben nem a demokrata elnökség fog folytatódni az Egyesült Államokban, akkor újabb, nehezebb időszak jön, de most egy stratégiai megint meglepetés az, amivel belesodródott Európa, és ezeket az első meglepetéseket igyekszik lereagálni.
A jelenlegi kötelezettséget ezt hány tagállam teljesíti? Ugye említette ön azt, hogy tranzakcionalista szemlélete van Trumpnak, de hát valamilyen szempontból ez teljesen normális, hogyha van egy egyezmény, akkor azt mindenfélnek be kellene tartania, és évekig ezeket a feltételeket nagyon sok tagállam nem teljesítette.
De amennyiben a NATO-n belüli teherelosztást vagy megosztást vesszük figyelembe, és azt, hogy ki mit tesz bele ebbe a közös védelembe, valóban Donald Trump kritikája és felhívása, hogy Európa vállaljon nagyobb szerepet, ez teljesen racionális és reális. Ugyanis évtizedek óta ez az általános trend, és ezt az ő első elnökség alatt sem sikerült döntően megfordítani, hogy ilyen 66 és 70-75% közötti arányban az Egyesült Államok védelmi kiadása az, ami domináns a NATO-n belül. Ebből van nyilván egy pici csalás, nevezik így módszertani csalásnak, mert az amerikai oldalról itt a globális célok és szerep az, ami a nagyobb védelmi költségvetést kikényszeríti, de ezzel együtt az európaiak aránytalanul keveset fordítanak védelmi kiadásokra. 2006 óta az egy kimondott, 2014 óta pedig egy közös politikai kötelezettségvállalással is megerősített közös elvárás, hogy a nemzeti össztermék a GDP 2%-át a NATO tagállamok védelemre fordítják, amit egy 10 éves időtávra vállaltak, és 2024-ben a 32 tagállamból 24 tagállam ezt teljesítette is. Jó néhányan bőven fölül teljesítették. Nyilván, aki mondjuk Oroszországhoz közelebb fekszik, és sokkal inkább fenyegetve érzi magát, a sokkal dinamikusabban növelte, főleg 2022 óta a védelmi ráfordításait. De van 8 tagállam, akik közül, hát mondjuk Olaszország, Spanyolország, Belgium, Szlovénia még a másfél százalékot sem éri el.
Említette ezeket a tagállamokat, amelyek közelebb vannak Oroszországhoz, ilyen Románia is, és Románia már egy jó pár éve teljesíti ezt a 2%-os elvárást. Románia például tudná-e teljesíteni az 5%-ot, mert azért Magyarország részéről is voltak ilyen aggályok, hogy az azért már sok lenne, már a 3% is.
Az 5% az mindenképp egy tárgyalási alapnak tekinthető Donald Trump részéről. A gazdasági háttéren nincsen meg szerintem a tagállamok 80%-ában annak, hogy ilyen nagyságrendű forrást allokáljanak a kormányzati kiadásokon belül védelemre rövid távon. Nyilván vannak olyan szélsőséges helyzetek, mondjuk a háború tör ki, amikor kényszerből mindent alárend ennek az erőfeszítésnek, de hogy Európa szerencsére továbbra is békében él, tehát nem vagyunk részesei egy aktív fegyveres konfliktusnak. Ennek megfelelően az 5%-ot azt hát egy erős túlzásnak tartjuk, ezt végig számoltam, 1320 milliárd dollárt jelentene pluszban éves szinten az, hogyha ezt az ugrást megtennék a tagállamok. Ez egy, nem azt mondom, hogy értelmezhetetlen, de arányaiban egy hatalmas nagy ugrás lenne. Ha mostani NATO tagállami arányokat a figyelembe vesszük, és az Egyesült Államokat levesszük, tehát a maradék 37 tagállam jelenlegi kiadásainak a 2,8-szeresét, tehát majdnem háromszorosát jelenteni ez az ugrás. Ennek nincsen gazdasági realitása. Aminek van realitása, és amire valóban van szükség, az a 3%, még akár a 3,5% is elképzelhető. Ennek a realitása az egy sokkal inkább vitatott kérdés, viszont ezt is mondjuk úgy, hogy el lehetne költeni, vagy el kellene költeni. Ezt az arányt pedig nem hát csak így ötletszerűen dobta be a NATO főtitkár, hanem amikor 2022-ben elfogadták az új NATO stratégiai koncepciót, annak jelentős részei foglalkoztak az Oroszország által jelentett fenyegetéssel. Ami pedig azt jelentette, hogy felfrissítették a NATO regionális védelmi terveit. Ilyen van a Fekete-tengeri térségre, Közép-Európára, a Baltikumra is. És ott végig számolták azt, hogyha egy nagy területvédelmi háború bontakozna ki, akkor milyen erőkre és eszközökre lenne szüksége a NATO-nak. És a matekból az jött ki, hogy nagyon komoly képességhiányok vannak, és ahhoz, hogy ezt pótolni lehessen mind élőerőben, tehát a fegyveres erők létszámát tekintve, mint pedig a rizikai eszközben és közös műveleti képességben, az nagyságrendileg ezt a GDP 3%-ot ezt el is kéne költeni a következő években, tehát innen jön ennek a képességhiánynak a pótlásából a 3%, és hát azokban az országban, ahol ugye recesszió van, vagy gazdasági stagnálás van, ott nyilván nem fogadják ezt túlzottan nagy lelkesedéssel.
Említette ön azt a 8 tagállamot, amely a 2%-ot sem teljesíti. Elsősorban az a cél, hogy őket megregulázza, vagy igazából ez mindenkire vonatkozik?
A Donald Trump féle követelés egészen formálisan, valószínűleg a február 12-13-án esedékes NATO védelmi miniszterén fog először megjelenni. Ugye ott jön majd az amerikai védelmi miniszter és megszólítja a kollégákat, tehát onnantól kezdve ez teljesen hivatalos ügyé fog válni. Láthatóan előrefele menekül maga a NATO főtitkár is, illetve a szövetség jelentős része, mert retorikában, nyilatkozatokban abszolút támogatóak és megengedőek azzal kapcsolatban, hogy igen, Európának valóban többet kell tenni, és többet is vagyunk hajlandóak tenni. Az egy más kérdés, hogy a matekban ez pontosan hogy fog kijönni. Arra van esély, ha és amennyiben megrendezik az idei NATO csúcstalálkozót, ugye Hágába terveznek ilyet júniusban, hogy ott egy újabb ilyen képesség célt fognak meghatározni, egy újabb költségvetési kiadási célt fognak meghatározni, és engem nem lehetne meg, ha ez egyébként már egy 3% lenne. Ahhoz viszont, hogy ezt el tudják fogadni, valóban mind a 32 tagállamnak a konszenzusos beleegyezésére szükség van. Tehát mindenkit magukkal kell vinni ebben az ügyben, ugyanakkor a matekkal egy kicsit lehet játszani, amik a NATO egészére vonatkozóan számolnak, vagy az európai államok egészére számolnak, és hát az EU belül folyik egyfajta egyeztetés és munka azzal kapcsolatban, hogy egy 500 milliárd euró nagyságrend hitelt vagy pénzügyi csomagot, támogatást tudjanak felhajtani, pontosan a védelmi képességek és a védelmi ipar megerősítésére.